Társaság segítő magazin következik. Lehet-e jobb emberré válniuk? Szarka Attilával, az Aszodia Intézet egykori igazgatójával fogunk beszélgetni kolléganőmmel, Kortmáros Zsófiával együtt. Jó estét kívánok, Szabó András vagyok, és sok szeretettel köszöntelek téged a stúdióban.
Ja, jó estét, nagyon régen találkoztunk.
És én nagyon örülök, hogy eljöttél, mert már régóta kapacitáltam, meg készültem is arra, hogy meghívjalak. Nagyon izgalmas világból érkeztél, és ahogy te dolgozol, önmagában is egy történelm, hogy egyszerre egy olyan műsorban is szeretlek meghívni, amikor a történetedet beszéljük át. De most inkább arról a világról szeretnék beszélgetni, ahonnan te érkeztél, hiszen az Aszoti Javítóintézetnek voltál sok-sok ideig az igazgatója. Most mióta, mikor hagytad abba ezt?
3,5 éve nem vagyok ott a bázison. Annak előtte 33 évet töltöttem.
Ugyanott?
Így van, és ebből 25-öt vezetőként.
Azt a mindenit. Hát ez maga egy történelem, úgy látszik. A kezdetektől a végig is rengeteg változásról lehet majd beszélni. Szerintem akkor a végével kezdünk úgy is. Aztán a történetet megengedjük egy másik műsornak.
Rendben van.
De az a világ, amiben te dolgoztál, ez egy kicsit szerintem az emberek számára nem nagyon ismert. Végül is ugye azt mondhatom, hogy olyan fiúkkal dolgoztál, fiúkkal, mert ez egy fiúintézet, tehát egyébként miközben lehetnek lányok is természetesen ebben a státuszban, akik valamit hibáztak, nem is kicsit hibáztak, mert bírósági döntés van mögöttük, úgy is lehetne mondani. Őket elítélték, ugye kisebb súlya ügyekbe ítélték el a döntő többségét, ugye úgy, ha jól tudom, nagyjából, nem tudom, mely ez a kisebb súlyú, az is érdekes beszélni, de ők megérkeztek hozzátok, és nálatok kellett.
Azt nem használnám, hogy kisebb súly.
Hogy kéne ezt nevezni?
Van nagy súly is.
Van nagy súlyú is?
Van nagy súlyú.
Akkor mi a limit? Mert valami limit biztos van.
Limit maga a bíró döntése, és limit értelemszerűen a jogszabályban rögzített tétel. De azért szeretném ezt pontosítani, hogy ez a hely, ami a javítóintézet, ez nem az úgynevezett kis bűncselekményt elkövető, a börtön pedig nem az úgynevezett nagy bűncselekményt.
Köszönöm ezt a korrekció.
A területe. Másrészt nem tudom, hogy gyerek esetében jól járunk el, ugyanis az elkövetők gyerekek.
Igen.
Hogyha arról beszélünk, hogy kicsi vagy nagy, amit elkövet.
Persze, persze.
Kétségtelen, hogy borzasztó súlyú cselekményeket tudnak elkövetni. Egész az életellenes cselekményig bezárva.
Az is volt a te praxisodban életellenes is?
A hatályos jogszabály szerint úgy értelmében a 14 év alatti elkövető, ha életellenes cselekményt követel, vele szemben a legsúlyosabb szankció javítóintézeti intézkedés lehet.
Tehát magyarul akkor lehetett.
Így van, ez a 14 év alatti populációra vonatkozik. Ugyanakkor, hogyha megnézzük ennél a bűncselekménynél azt, hogy mi a esetszám, mi a gyakoriság, akkor hála jó Istennek rendkívül alul reprezentált.
Ez helyes.
Ezrelékes szám, amikor egy gyerek egy ilyen a legsősebb cselekményt követi el. Ezzel együtt a fiúknak, de azt kell mondjam, hogy a lányoknak is a jelentős része erőszakos cselekményt követ el. Ezek rablások, testi sértéssel megvalósított rablások, hivatalos személy elleni cselekmények.
Illetve... Tehát ember ellen, valamilyen ember ellen, valamilyen státusz.
Maga a rablás az ezt igényli. Nem tudom, Zsófi tudja, mi a különbség a lopás és a rablás között.
Nem tudom pontosan.
Mert ugye ez egy...
Tehát, tegyük rendbe.
Tegyük rendbe, ha én ezt teszem, most elveszem Zsófinak a telefonját, amit mondjuk nem vett észre, akkor ezt elloptam. Fogja meg. De amint ezt így valósítom meg.
Kiveszed a kezéből egyszer.
Hogy megfogom a kezét, közrehatok az ő testét megérintve, és így veszem ki a kezét.
Az rablás.
Akkor valósítom meg. ezt a jogi tényállást.
És az jó pár év különbséget jelent a büntethetőség szintjén.
Ez pontosan így van. Uh-huh. Most a gyerekeknek egy jelentős része valósít meg
rablást,
így van. Uh-huh. És egy szintén jelentős része pedig lopást.
Van egy különbség, mert egyébként egy-két ilyen kriminálpszichológussal beszélgetve érzékeltem már, hogy arról is beszéltek, hogy a lopások történet az egészen más mentális pozíciót jelent, hogy külföldről mondjam, tehát más a gyerekek hozzáállása például maga az elkövetéshez, mint az erőszakos büntettek esetén.
Ez így van.
És hogy például az erőszakos az tulajdonképpen valamilyen módon üzen, és a lopás is üzen valamilyen módon számunkra, hogy másféleképpen kell velük foglalkozni. Miben mások a lopósok, példát fogalmazom. A tárgy, tehát a vagyon elleni elkövetések.
Még egy picit maradnék az erőszakosság.
Az erőszakosok, menjünk utána. Igen.
Ott pedig az a jellemző, uh-huh. hogy csoportosan valósítódik meg, hogy így nyakba törjem a magyar nyelvet ezzel a szóval, hogy valósítódik.
Tehát nem egyedül, hanem többekkel együtt.
Nem egyedül, hanem így van. Uh-huh. Maga a tényállás az csoportosan valósul meg, és ez egy nehezítő körülmény a végrehajtó számára. Uh-huh. Ugyanis már régen nála van a tárgy, amire irányult a mozgása, de még mindig közrehat, és még mindig bántalmazza uh-huh. az áldozatát, mert körülveszik a barátok, uh-huh. vagy körülveszik az úgynevezett barátok, és a csoporthatás, a csoportdinamika egyszerűen nem engedi őt visszalépni, kilépni a helyzetből.
Akkor kétfajta csoportról lehet beszélni, az előkészítésben is kollektíven teszik, tehát amikor készülnek rá, az is egy kollektív történet, ugye?
Előfordul, abszolút.
És maga az elkövetésben is kollektív, így. Ugye? Erről beszélsz, ami talán azt jelenti, hogy erősítés az erőszakot ilyenkor?
Abszolút így van. Így van, és kitettebbé teszi magát az elkövetőt, tehát ebben az állapotban az elkövető is áldozattá válik.
Hogyne.
A csoporthatás áldozatává. Uh-huh. Úgyhogy nehéz limitet és módszertani szempontból nehéz megközelítési protokollt javasolni a rablást és a lopást elkövetők között. Ez egy átjárható terület, nem hasítanám le külön erre és külön arra.
Jó, csak azért keresem ezt, mert én azt gondolom, hogy nyilván azért
a rablás egy minőségi váltás.
Így van.
Egy minőségi váltás.
Igen, de amíg a legelején, amikor éreztem, hogy tulajdonképpen ki a célközönség, akkor ugye azért mindenfajta büntet nem fér be az asszódi történetbe. Tehát oda nem mindenféle bűn. Tehát mondjuk van-e limit például a bírósági döntéseknél? Tehát ahova már innentől már csak börtönbe visszük a fiatalokat. Mert tudom, hogy egy csomó...
Hogyne, vannak tényállások, aminél uh-huh. enyhébb fokozat szóba sem jöhet. Uh-huh. Jogi szempontból a javítóintézet az intézkedések kategóriájába tartozik. A legsúlyosabb intézkedés, amit fiatalkorúval szemben uh-huh. kiszabhatnak, és emellett vannak a büntetési tételek. A büntetések azok vagy felfüggesztett, vagy végrehajtott uh-huh. formában kerülnek.
De ha már ilyen tisztázó percekben vagyunk ebben a pillanatban, azt is lehet mondani, ugye, hogy ezek a fiúk, akik bekerülnek, ők nem kapnak büntetett előélete
hülyestét. Ez így van.
Tehát ugye ezt különbözteti, mert ez büntetnek számít, és nem bűncselekménynek a szó jogértem lehet, hogy...
Hát bűncselekményt követnek el, de én nem azt mondom, és a szakma sem azt mondja, hogy bűnözők, hanem azt mondja,
bűnelkövetők.
Uh-huh. Uh-huh. Tekintettel arra, hogy gyerekek. És ez egy hangsúlyos szó ebben a szakmai térben.
Akkor tegyük helyre a gyerekeket. Az azt jelenti, hogy ti hozzátok érkezhetnek, hogy ti hozzátok az asszódi javító intézetbe, úgy tudom, 12 évtől lehet menni.
12 évtől.
Egészen 21-ig.
Egészen 21-ig. Uh-huh. Így van.
Uh-huh. Tehát az azt jelenti, hogy 21 az fiatal felnőttnek is számít. Az a jog szerint mindenki.
21 éves fiatalt vagy fiatal felnőttet már nem fog a bíróság uh-huh. javítóintézeti intézkedés hatája alá vonni, 20 éveset még vonhat.
Értem.
Egyébként éppen most vizsgáltuk ezt a kollégáimmal, hogy egy nagyon érdekes generációs eltolódás van. Zömében most már a 16 év fölöttiek kerülnek javítóintézeti intézkedésre, és a 16 évnél fiatalabbakra ez most már kevéssé jellemző. Uh-huh. Ha ugyanezt vizsgáltuk volna ezt megelőzően 15-20 évvel, akkor azt láttuk volna, hogy elenyésző a 18 évhez közelítők aránya, és zömében a 15-16 éves generáció.
Van erre magyarázatot? Mert ugye nem feltétlenül az elkövetésről, hanem bírói döntésről van
később
szó.
Reagál, később tehát, reagál a rendszer.
Értem, tehát ez egy bírói döntés.
Később reagál a rendszer, elhúzódóbb, mélyebb kriminalizálódási karriert élnek meg a gyerekek.
És ott kérdezem, belefér az, hogy például valaki még kétszer jön hozzátok? Tehát volt
belefér, abszolút.
Tehát
belefér.
Az belefér, tehát visszaesőként is, kvázi visszaesőként is, mert ugye ez nem feltétlenül olyan értelmű
visszaeső. Köznyelvűen nevezhetjük ezt visszaesőnek, de őt ismételten javítóintézeti nevelésre ítélik. Értelemszerűen ez a fiú úgy fogja megélni, és a környezete is, hogy visszaeső.
És akkor ilyenkor jön, és azt mondja, hogy hó, üdvözlöm, itt már jártam.
Hát egyrészt ezt mondja, másrészt azt mondja, hogy hál' Istennek, hogy itt vagyok, és nem börtönben.
Mert ez egy jobb.
Hát, hogy ne. Burning sugar, the red moon over the brackish dark water, whisper danger. Oh, oh, oh. You woke up and looked. Oh, oh, oh.
Skin gusset, I'm gleaming green, set in Circassian walnut. He crafted me with love, and I am his best shot of getting out of the shipyards and starting his music shop. Oh, oh, oh. I think it troubled him that no one liked our melodies much. The French swore for waltzes, the Irish jigs and reels. A choppy sort of fusion was demanded by the creeds. He was such a brave man, with eyes of amber, thick black hair, and a barrel just a swagger. But Sfortunato was his hand. Even the best accordion can't save an unlucky man. America, won't you please, please, won't you be a place of love's music and the man that made me? These docks are a war zone, such ferocity. I wish that we had never left, dear Sicily. Say goodbye from a distance, knowing it was forever in one sharp instant. I slid out of his arms and crashed to the floor as the cops burst through the party and tore the men through the back door. 300 Italians were rounded up that day as an officer was shot and an accusation was made. Some were tried, then acquitted, but a mob still insisted it was them that did it. They broke into the prison shouting, someone will pay. My sweet maker was among the innocent lynched that day. Ooh,
Orvosi Ifjúság Segítő Magazinban Szarka Attilával, az Aszódi Javítóintézet egykori igazgatójával elkezdtünk arról beszélni, hogy lehet-e jobb embernél válniuk azoknak a fiataloknak, akik bekerültek a javítóintézetbe, és az előző részben arról kezdtünk el beszélgetni, hogy milyen pozícióban, milyen helyzetekbe kerültek be a gyerekek, mert gyerekekről van szó, akik elkövettek egy csomó dolgot, olyan dolgot, aminek egy-két elemét itt Attila próbálta boncolgatni, egyik nyilván maga a rablás, és ugye tisztában raktuk a rablás és lopás közötti különbséget, és arról is beszéltünk, hogy igazából jellemzően őrájuk mostanában az erőszakosság inkább a dominál, azt mondtad, legalábbis ha jól idézlek. Ez erőszakos elkövetések, és azt is mondtad, ami még érdekes, hogy is mondtad, hogy 18 év fölött a dominás a bekerüléseknél mostanában.
Most már a 16 év fölötti
16 bekerüléseknél. Igazából az érdekel engem, mert ezek mindegyike egy értelmű találkozás a törvénnyel. Tulajdonképpen egy olyan fajta dolog, ami elkövetéseket jelent, és arról beszélnék, hogy ez nem feltétlenül bűncselekmény igazából, de másféleképpen kell felfogni a javító nevelőintézet. Miben más, mint a börtön? Tegyük már ezt is egy kicsit rendben, mert a börtön az egy durva intézmény az emberek előtt, és kvázi azt mondják az emberek, hogy a börtönbe került, megérdemelte. Mi a különbség?
Jó nehéz ám ez a kérdés.
Tudom.
Megpróbálok értelmesen válaszolni.
Ebbe biztos vagyok.
Megpróbálok értelmesen válaszolni a kérdésre. Azért nehéz a kérdést megint megválaszolnom, amit megválaszoltam számtalan és egyszer különböző fórumokon, mert egy határ mesdjén lévő intézményről beszélünk.
Így van.
Volentics Anna mondta annak idején, hogy ez egy Jánusz arcú intézet.
Kettős arcú.
Egy kettős arcú intézet.
Abban?
A tekintetben, hogy egyik arcával a gyermek és ifjúságvédelem teljes spektruma felé tekint, és működteti minden eszközrendszerét, uh-huh. A másik arcával pedig a büntető igazságszolgáltatás okán a büntetőintézmények felé tekint, uh-huh. És működteti minden elemét, amit egy büntetésvégrehajtási intézmény működtet.
Tehát ha leegyszerűsítjük, korlátozza a személyi szabadságát annak az embernek?
A személyi szabadságát totálisan korlátozza.
Így van.
Ez az intézmény.
Aki
ez egy jogilag is és fizikailag is totálisan zárt intézmény.
Így van.
A totális intézmény kényszer közösségekben működik.
És a gyermekvédelem szempontjában azt mondod, hogy egy fejleszthető, egy változásra érdemes és változást igényelő emberről van szó, akinek kell segíteni abban, hogy ne maradjon így. Ugye valahogy ilyesmit. Próbálom összeszedni, hogy
a gyermekvédelmi orientációt a tekintetben értem, vagy próbálom érthetően elmondani, hogy minden eszközt tud működtetni, amit egy gyermekvédelmi intézmény működtet. A mentális segítéstől kezdve az egészségügyi ellátáson át, az oktatási szakképzésig bezárva minden.
Értem.
Amikor azt mondom, hogy a büntetésvégrehajtás eszközrendszerét is tudja alkalmazni, akkor azt mondom, hogy meg tud felelni a letartóztatotti státusban lévő őrzésével, tevékenykedtetésével, és szükségszerű fejlesztésével kapcsolatos minden jogi elvárás.
Akkor
egy hatalmas, komplex intézményt kell elképzelni, mind jogi, mind módszertani szempontból.
Akkor már hallom is ugye a laikus kérdés, az azt jelenti, hogy akkor van itten sötét zárka, meg ilyenek is, tessék mondani.
Sötét zárka már nagyon-nagyon-nagyon...
Filmekből hízlalt kérdésekről van
szó. Nem, nincs. Ez az intézmény pedagógusok által működtetett, őrszemélyzet nélkül működtetett fejlesztő pedagógusok, pszichológusok, gyógypedagógusok, gyermekvédelmi szakemberek által működtetett komplex intézmény.
Ki zárja az ajtót? A pedagógusok zárják az ajtót, vagy erre egy külön személyzet van?
Nem. Vannak rendészei is a javítóintézeteknek. De,
és ők zárják.
De ez megint csak egy nagyon jó találó kérdés, mert a kulcs szereplője a történetnek a nevelő. A nevelő az oldás és kötés kizárólagos gyakorlója. Kvázi ő zárja az ajtót, és ő nyitja az ajtót. Ténylegesen is, és jelképesen is. és ebben neki különös és egyedi felelőssége van, méghozzá a zártság és nyitottság optimális arányának fenntartása. Tudnia kell a kollégámnak, hogy mikor és meddig szabad korlátozni valakit, és tudnia kell azt is, hogy mikortól szabad lehet őt szabad döntések elé állítani.
Érdekes, amit mondasz, mert egyfolytában azon gondolkodom, hogy amióta én a bűnelkövetésekkel találkozom, hogy így a legnagyobb probléma az, hogy igazából, amikor valaki elkövet valamit, nem érzi a felelősséget. A felelősség hiányzik valahol. És mindig azt keresem, amikor ilyen intézménybe bekerül valaki, az legyen a börtön is, tehát nem csak a javítóintézet maga módján, hogy valahol ebben kap-e elégségétséget valaki, hogy megérezze, hogy mit jelent a felelősség. Tehát az, hogy tulajdonképpen a tetteinek egyetlen következményét éli meg most, hogy lecsukták, de hogy ő a saját ügyeért, tetteért felelős, azt ugye nagyon hosszú, szisztematikus munkával kell tanulni, sajnos ez a sem a családban, sem az iskolában nem kap akkora hangsúlyt, mint amekkora jelentősége van a felelősségnek magának, hogy akár hogy szerepele, van-e ilyen típusú szempont például a ti munkátokban, most mondhatom, itt a javító nevelő munka címén, mert hallgatóknak mondom, kriminálpedagógusnak is lehetne nevezni téged, tehát ebben az értelemben ez egy ilyen munka.
Ez tényszerű, ez így van.
Tehát a felelősség célnál.
Mármint, hogy a gyerekben...
Hát, hogy a felelősségérzetet kell úgy egyszerűen erősíteni, tehát ugye a társadalomban is, meg a felnőtt ember is akkor felnőtt ember, ha képes felelősséget vállalni.
Most ő azt tudja, hogy amit tett, az
nem jó.
Az egy büntetőjogilag értékelt cselekmény, és kiszabta neki a ítéletével a bíró, hogy meddig kell ezen a zárt helyen lenni.
Elfogadják ilyenkor, vagy azt mondják, hogy utazott rám a bíró?
Nem. Azt gondolom, hogy e tekintetben a bírói kar rendkívül felkészült, és nagyon rendkívül mértéktartó is.
Ugyanakkor én nem is az övékét, a gyerekek fogadtatásáról beszélek.
Igen, de hogy a tekintetben is felkészült, hogy ezt el tudja jól mondani a gyereknek.
Világos.
Hogy miért és hová kerül. A bíróikai jelentős része jól ismeri a javítóintézeteket, nem csak jogszabályi környezetben, hanem ténylegesen fizikai környezetében. És ez végtelen megnyugtató. A gyerekeknek több mint az 50%-a letartóztatás után kerül a jogerős szankció végrehajtására. Picit rendbe teszem ezt a csúnya mondatomat, hogy mit jelent.
Jó, világos, meg is várom.
Oké, ez azt jelenti, hogy több mint a fele a gyerekeknek kőkemény cselekményt követel. Ami okot adott arra, hogy őt letartóztassák. A letartóztatás időtartama a mostani intervallumot nézve az általában 3 hónaptól 12 hónapig terjed az ő esetükben.
Ez a klasszikus előzetes, ugye?
Már így hívják, hogy letartóztatás.
Igen.
Most már ez a terminológia működik. Egyéb iránt régi nevén előzetes letartóztatás.
Igen.
Most ez ugye az az állapot, amikor ő még nem tudja, hogy mi lesz a sorsa.
De már nem engedik szabadon.
Ő fogva van, nem engedik szabadon. Fogalma nincs, hogy, hogy mi lesz a sorsa. Tom Ormaninak volt egy kiváló előadása, azt hiszem, hogy ezt megelőzően cirka 25 évvel, aki a pokol tornácának apostrofálta ezt a lélektani helyzetet, amikor nem tudja a gyerek a kiszolgáltatottság, a bizonytalanság ködében van, miután megszületik a szankció, és megszületik az ítélet, na ez egy relatív nyugalmi időszakká alakítja. Hát az előbb hónapokon, vagy fél évet meghaladó időszakban keletkezett bizonytalanság érzetet, és amikor megvan a döntés, és tudja, hogy mi fog vele történni,
az már egy kicsit jobb.
Megnyugszik, és azt mondja, hogy oké, vége van a bizonytalanságnak. Belépek egy új helyzetbe. Egy gyereknél ugye a késletetett büntetés, amit szülők, pedagógusok jól vagy kevésbé jól alkalmaznak, elérheti a célját, ha, ha ezt nem sokáig tartjuk fenn magát a késleltetést.
Késleltetett büntetésről beszélsz, igen, akkor ez hatékony, azt mondod.
Nem, azt mondom, hogy nagyon veszélyes. Aha. Nagyon veszélyes, hogyha ez sokáig van fenntartva a késleltetés.
Értem.
Ebből adódóan ugye minél rövidebb ideig vannak a gyerekek letartóztatva, annál kevésbé traumatizálódnak.
Segíts már azt is megérteni, mert a büntető eljárásoknál ugye azt lehet mondani, Magyarországon általában a bűnelkövetéstől ugye az ítéletig sokszor hosszú az út. Tehát sokszor hosszú idő eltelik. És a gyerekek ügyében is így van ez, mert ugye ott is időnként egy-két év például pont a felnőtté válás szempontjából fogalma nem mindegy. Tehát amikor lehet, hogy már rég messze tart a fejlődése során, mikor a lesújt rá a törvény, szóval ez nem biztos, hogy mindegy.
Vannak aggasztó történeteim, vannak aggasztó tényadataim. A jelenlegi eljárási gyakorlat azért mondjuk már meghaladta a 10 évvel ezelőttit. 10 évvel, ezt megelőszen hozok egy példát, előfordult az, hogy több mint 2 év telik el.
Az elkövetéstől az ítéletig, igen.
Pontosan így van.
Az nagyon sok.
De vannak extrémebb időszakok is, amit most nem akarok idehozni. Tehát persze. A gyerek már régen elfelejtette, hogy mit csinált, azt is, hogy kivel csinálta.
Valahogy fel is dolgozta, vagy legalábbis bedolgozta valahogy.
Hát nem biztos... hasította. Tehát
igen.
A feledés kutyába mélyített el, majd egyszer csak utoléri őt az eljárás. Ez mondjuk abban az esetben tud végtelen drámai lenni, amikor egy középiskolást érint. Mondjuk a középiskola 9. osztályában egyszer csak a tanórára bemegy a hatóság, és azt mondja, hogy fiatalember, legyen szíves velünk jönni. Közben Zsófira néztem, hogy vajon milyen lesz a tekintet, amikor egy ilyen mondatot...
El tudod ezt képzelni?
Mondok. Megtörtént eseményt mondok, nem fantázia történet. Hát ennek a fiatalembernek ott az addig felépített élete összetört. Egyébként nem egy nagy kaliberű bűncselekményt követett el, több kicsit.
Aha. El tudod képzelni?
Nem, viszont ez meglepett, mert ez tényleg így ketté töri. Egy azt, amit bent gondolnak róla, és hogy ezek után ő egy olyan áldozat lesz, aminek már nem kellett volna beleesnie, és már régen a büntetését kellett volna töltenie. És amúgy...
Oké, na ilyenkor lépnek be azok a nevelő kollégáim ebbe a történetbe, akik fölveszik a kapcsolatot a gyereknek a szüleivel, fölveszik a tanáraival.
Sőt, a diákokkal is lehet.
Egy második, egy későbbi fázisban a diákokkal is föl tudják, de ez a két terület, a szülők és a tanárok, hogy oké, történt ezzel a gyerekkel valami. Tényleg bűncselekményeket követett el. Ez most már nyilvánossá vált, hiába rejtettük ezt eddig véka alá. Viszont hogyan tudnánk, milyen módon tudnánk őt segíteni? És előfordult az, hogy de jure javító intézeti intézkedését töltette ez a fiatal, de facto maradt az iskolapadban, és magatartási szabályként volt neki előírva, hogy milyen módon teljesítsen, hogy viselkedjen, kikkel, hogy tartsa a kapcsolatot. És ez a gyerek innentől nagyon-nagyon-nagyon komolyan vett mindent.
Ezt a magatartási szabályt fordítom le a hallgatóknak, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag nem csukják le ilyenkor az embereket, hanem ha kap egyfajta kötelező, hogy tetszik, magatartási előírás, hogy is lehetne fogalmazni, szigorú felügyelet mellett elvégzi azokat általa elvállalt feladatokat, amit felszínesen a hatóság figyelemmel kísér, és annak értékel. És hogyha ezt a dolgot betartja, akkor tulajdonképpen nem folytatják tovább az eljárás fel, ha pedig ugye valamilyen módon ezt megszegi, akkor tovább lép természetesen az eljárás. Ezt mondod gyakorlatilag.
Most egy konkrét példát
mondtam,
amire te ilyen módon reflektálsz, ez a pártfogó felügyelet alatt lévő fiatallal kapcsolatos eljárási gyakorlat, és ez pontosan így van, hogy ott különböző magatartási szabályokat ír.
De ebben az esetben is így van?
Ez egy konkrét példa volt.
Igen.
Próbáltunk segíteni.
Értem.
Ennek a családnak és ennek a fiatalnak, hova tovább ennek a közösségnek, ahol ő lehet.